Fohászkodjunk testvéreim helyünkről felállva. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai újszövetségi ige szakaszunkból, a Lukács írása szerinti evangélium 15. fejezetének 11-től a 32. versig terjedő szakaszából. Helyet foglalva hallgassuk meg a hosszabb ige szakaszt, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel, hogy tanítson minket és szóljon hozzánk a Lukács evangélium a 15. részéből, a 11. verstől a következőképpen.
Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nékem a vagyon rámeső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta, az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáknak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarút a lábára. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt. És feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vígadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsolatodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki paráznanőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.
Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben. Jöjjetek, álljunk fel, és imádságban válaszoljunk az ő szavaira. Édesatyánk, hódolattal állunk a te színed elé ezen a szent helyen, és magasztalunk a te megszólaló, élő igédért, szavadért, amely talán nagyon ismerősen cseng, és mégis új mindig, amelyet talán már sokszor olvastunk, hallottunk, és mégis szíven talál. Hálát adunk neked, magasztalunk téged, hogy nem hiába jöttünk a templomba, hiszen ha már most hazamennénk, volna min elgondolkoznunk. Hiszen ha csak annyit adnál, hogy elhangzik a te beszédet szóról szóra, már akkor nem hiába jöttünk el otthonról, bármi messziről érkeztünk, mert a te szavad él és éltet, a te igéd igazság és megszentel, a te beszéded leleplez, megsebez, de bekötözés meggyógyít. Áldunk téged ezért, Urunk, és magasztalunk, hogy itt lehetünk most rád figyelve, hálát adva napi hűséges szereteted ezernyi jeléért, amelyel megint körülvetted az elmúlt héten is az életünket. Hálát adunk, ha jöhettünk kórházból, betegségből, ha újra itt lehetünk. Hálát adunk, hogyha veled indulhatunk az új hétre, akár nehezek próbák közé, betegségtől szorongattatva, vagy más félelmes terhekkel a szívünkben. Hálát adunk, magasztalunk, édesatyánk, mert mindezt megoszthatjuk veled, letehetjük itt a te lábaid elé, és úgy mehetünk tovább, mint akiknek a terhét már te viszed. És hálát adunk, mert nem csak átveszed a teher nehezét, hanem betöltesz örömmel, betöltesz új reménnyel minket, élő hittel. Ezért kiáltunk hozzád, mennyei atyánk, az Úr Jézus nevében, hogy te munkálkodj itt közöttünk. Téged áldunk, és tiéd ez a hely, tiéd ez a ház, és tiéd a benne lévő összes élet. Fiatalok, gyerekek, felnőttek, kicsik, nagyok, mind azért vagyunk itt, hogy áldásodban részesüljünk, hogy halljunk, és hogy egyben magasztaljunk téged. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk nem csak ezt az órát, hanem a napot, az Úr napját, és rád bízhatjuk egész életünket. Az Úr Jézus nevében kérünk, hogy áldj meg valamennyiünket, és vonj magadhoz a te élő igéddel, és áldott lelkeddel. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés meghallgatására készülve most a 164. dicséretünk első versét énekeljük. A 164. dicséret első versszakát, kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására.
Thank you.
Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván a megszentelt órában. Írva található a Lukács írása szerinti evangélium 15. fejezetének 12. és 13. versében a következőképpen. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, és elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. A tékozló fiúnak példázata olyan szempontból ragadta meg a szívemet, testvéreim, hogy vajon miért is engedte el őt az apja. Nagyon gazdag ez a példatörténet, érdemes újra és újra áttanulmányozni, de most nézzük meg innen megközelítve, vajon az atya, aki nyilvánvalóan a mennyei atyának a jelképe, miért engedte el a fiút? Mert ebben a kérdésben ott van sokunk kérdése, és sokak kérdése a templom falakon kívül is. Miért engedi az Isten? Miért engedi ezt és azt, és sorolhatnánk a megtapasztalásokat, szomorú, fájdalmas emlékeket, érthetetlen eseményeket, a történelem sok-sok zivataros fordulóját és szakaszát? Miért engedte meg az Isten? És azt is tudjátok, testvérek, hogy sokan már, akik ezen eltűnődtek és elgondolkoztak, egyfajta gondolati zsákutcába jutottak, és megtorpantak, sőt, meghasonlottak a hit útján. Mert amikor ezt a kérdést feszegetjük, akkor óhatatlanul eszünkbe jut előbb-utóbb, hogy talán Istennek nem volt elég hatalma, hogy megakadályozza ezeket a dolgokat? Vagy nem volt elég szerető szíve? Nem volt elég a szeretete, hogy megakadályozza ezeket az eseményeket? Miért engedte el a fiút? Miért engedte meg, amire most te gondolsz, amit csak te tudsz a szíved mélyén, mit őrzöl, fájdalmat, értetlenséget, keserűséget? Hatalma volt kevés, vagy a szeretete? Akkor hogyan értsük a Bibliának azokat a mondatait, amelyek az ő teljhatalmáról tesznek bizonyságot? Vagy a 1 János 4.8-at, ahol azt mondja az ige, hogy Isten szeretet. Nem is csak úgy általában a szeretet, hanem a lénye maga, agapé, vagyis magyarul önzetlen, tiszta szeretés, szeretet. Isten nem tudta volna megakadályozni? Pedig azt olvassuk, Jézus maga mondja, aztán Pál és a többiek mind megerősítik. Az embereknek lehetetlen, olvassuk egy konkrét helyzetben a Márk 10-ben, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. És amikor az Úr Jézus imádkozik a Getsemáné kertjében, a halálára készülve ő is fölteszi ezt a kérdést, kimondja ezt az imát: Abbá, Atyám, minden lehetséges neked, ha lehet, vedd el tőlem ezt a keserű poharat. Minden lehetséges neked. Akkor maradjunk a tékozló fiúnál, miért engedte el az apa? Egy legenda szerint, mert nem tudjuk pontosan így volt-e, az egyetemista Einstein megleckésztette egyszer egyik ateista tanárát. Azt fejtegette a professzor úr éppen, hogy hihet valaki abban, aki megengedi mindazt, ami történik és történt a történelemben. Hogy lehet egy ilyen Istenben hinni? És ha mindent ő teremtett, ahogy mondják a hívők, akkor a gonoszságot is, nem? És akkor így válaszolt a legenda szerint az ifjú zseni: professzor úr, létezik-e abszolút hideg? Természetesen, mondta a tanár, tudjuk azt is, hogy mínusz 273 Celsius fok. Erre az egyetemista azt mondja, hogy nem, professzor úr, nem létezik. Csak a hő hiánya létezik. Azt tudjuk, és tudták már akkor is, hogy ebben az elméleti abszolút hidegben minden részecskének a mozgása megszűnik. Ezt nevezik az abszolút hidegnek, innen tovább nincs visszaút. Ha minden részecske rezgése, mozgása megszűnt, annál nem lehet lejjebb menni. Ugyanígy, folytatta a diák, sötétség sem létezik. Még inkább meglepődtek a hallgatótársai. Csupán beállhat egy helyzet, egy állapot, ahol a fény csökken, és végül beáll a fény teljes hiánya. Ezt úgy nevezzük, hogy sötétség. De ez a fény hiánya, mint ahogy az előbb beszéltünk arról, hogy az abszolút hideg az a hő hiánya. Fontos, hogy Isten, a Teremtő, ezt már én fűzöm hozzá, a hőt, az energiát és a világosságot teremti meg, de hideget és sötétséget nem teremtett. Csak azt tudjuk megélni, és az jelent meg a teremtéssel együtt, hogy van nagy hő, közepes, kicsi, egészen kicsi, és van, amikor nincs hő. Van nagy fény, közepes, kicsi, és van, amikor nincs fény. Ezt sötétségnek hívjuk. És annak ellenére is igaz ez, hogy például az 1 Mózes 1.3-ban ugye azt olvassuk, hogy a mélység fölött sötétség volt. De ez nem egy teremtett valami, hanem a világosság hiánya. Tudjuk egyébként, hogy a teremtés leírásakor Isten nem a fizikai módszertanát adta meg, hogy hogyan teremtette a világot, hanem teológiai üzenetet, az ember számára szóló üzenetet iratott le Mózessel, mint ahogy így szoktuk összefoglalni a lényeget, a természettudomány azzal foglalkozik, és azzal kell, hogy foglalkozzon, hogy milyen a világ, a Biblia pedig azt árja elénk, hogy kié a világ. Isten nem teremtette meg a gonoszságot, hanem a gonoszság ott van, ahol őt eltaszítják. A gonoszság ott jelenik meg, ahol őt elűzik. Kihagyják a számításból, és azt mondják, nem kell lesz. Isten tehát nem teremti meg, hanem ott jelenik meg a gonoszság, amikor ő vele egyszerűen az ember nem akar számolni és együtt élni. A világosság jelenléte nélkül sötétség van, például a világűr is ezért sötét, de nem ez a lényege, hanem ezt tapasztaljuk ott, ahol nincs jelen valamelyik csillag világossága. A sötétség, a gonoszság nem teremtmény, hanem mindig Isten hiányát jelzi. Ahol bármilyen gonoszság megjelenik, ott száműzték Istent. Száműzték Istent. Tudjátok, testvérek, hogy maga Sátán is eredetileg Lucifernek teremtetett, ami azt jelenti szó szerint, hogy fényhordozó. De egy ponton száműzte az életéből Istent, nem kell lesz, száműzte őt, mint teremtő urát, és besötétedett. A Sátán abszolút besötétedett. De Ádám és Éva is száműzte Istent, amikor úgy döntött, hogy csak azért sem hallgatunk rá. Csak azért is azt tesszük meg, amire azt mondta, hogy ne tegyük. És a történelem besötétedett. És ahogy nagy méretekben igaz ez, úgy a fény száműzése besötétedést okoz, egészen kicsi dolgokban is igaz az életünkben, mert besötétedik egy ember, besötétedik egy házasság, besötétedik egy gyülekezet, akár egy egyház. Ha száműzik Istent. Mire gondolhatunk itt? Hát hogy száműzzük? Megdöbbenve tapasztalom az utóbbi néhány évben, hogy egyre több olyan egyházi alkalmon kell, hogy részt vegyek, ilyen-olyan okból, hivatalból, vagy bármi másokból, ahol nem imádsággal kezdődik az alkalom. Ezt testvérek, ennyi. Tulajdonképpen száműzzük Istent. Nem kell lesz. Majd mi megtartjuk azt az alkalmat. Majd mi prédikálunk, ha lelkészről van szó. De bármi másról is. Nem mondom most direkt melyik felekezet, bár nyugodtan mondhatnánk, kedves közeli testvér, felekezetben feltűnt ökumenikus alkalmakon, hogy mielőtt bármi történne, imádkoznak. A legelső az, hogy imádságban megszólítják az Urat. Nem erről beszél Kolossi levélben Pál apostol, amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek. Ez az imádság a legelején, testvérek. Ez nem valami kegyes szokás, hanem a világosság vagy a sötétség kérdése. Az Úr Jézus maga mondja, szüntelen könyörögjetek. Pál írja az 1 Tesszalonika 5-ben. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok. És ugye szokták ezt fölhozni ellenünk, hogy micsoda kegyes maszlag, meg micsoda borzasztó dolog állandóan imádkozni. Biztos nektek is mondták már, minek mész a templomat, szörnyű, ezek itt állandóan imádkoznak. És tényleg olyan őszintén felszoktak háborodni rajta Isten nem ismerő atyánk fiai, és még sajnálnak is néha minket, hogy milyen szörnyű, hogy nekünk imádkozni kell, meg hogy itt a templomban mindig van ima, meg egy egyházi óvodában, stb. Ismeritek ezeket a megjegyzéseket. Hát testvérek, ez pont olyan, mint azt mondjuk, hogy tök sötét szobába menj be, de föl ne kapcsold a villanyt. Nehogy fénygyújts, tapogatózz csak, nyugodtan. Aztán meglátod, mi lesz. Nem kegyes szokásokról van szó, hanem erről, hogy vajon teszel-e, és mit teszel, meg mit teszek én a világ világossága nélkül, testvérek. Ez a kérdés. A világosság és sötétség kérdéséről beszél a Biblia. Mert ahol száműzik Istent, nem kell lesz, oda nem megy. És ez akkor is igaz, ha egyébként hiszük az ő általános jelenlétét az egész univerzumban, sőt, Pál azt mondja, hogy az univerzum Istenben van, de nem kell ennyire elvontan gondolkozni, egészen egyszerűen, gyakorlati módon. Meghívod vagy nem? Kell a világosság, vagy nem? Tehát, hogy visszatérjünk az alapkérdésünkre és magához a történethez, ami nincs odatéve a fénybe, az mind sötét és mind gonosz, de ezért mi vagyunk a felelősek, testvérek, nem Isten. A világ összes gonossága a sötétségben keletkezett. Az istentelenségben, ami egyszerűen annyit jelent, nem kell rossz dolgokra gondolni önmagukban, az istentelent, a szó szerint értsétek, ott keletkezik minden gonoszság, ahol nem hívják segítségül az Urat. Ahol nem kapcsolják fel a világosságot. Minden alkalommal és minden helyen, ahol elűzik az Urat, ott megjelenik a sötétség. Nem azért, mert ezt teremtette Isten, hanem egyszerűen ez a természetes teremtettségbeli következménye az ő távollétének. Az ő távollétének. Ő arra teremtett minket, hogy mindig vele legyünk. Arra teremtett minket, hogy mindig a világosságában járjunk. Kis és nagy dolgainkat mindig vele beszéljük meg. Mindenben segítségül hívjuk, és boldog örömmel segít, és ott van. Értitek? Tehát ez nem egy filozófiai kérdés, és nem is ontológiai, valami lételméleti nagy probléma, hogy most honnan van a gonosz. Egyszerűen a gonosz a Biblia szerint annyi, kihagyod az életedből Istent. A legkicsibb dologban, a leghétköznapibb dologban, és én is, hogy végig gondoltam az életemet, jövök rá, hogy tényleg milyen egyszerű ez, és ugyanakkor milyen felelősség, hogy bizonyos dolgokban egyszerűen meg se hívom, csak úgy csinálom, és utána aztán bosszankodom, meg kesergek, meg értetlenül állok, hogy akkor ez most miért így történt, ahogy, most akkor miért nem sikerül, most akkor miért nem tudom, hogy hova kell tovább menni, merre kell lépni, hát sötétben nem tudom, de te sem, testvér. Meg kell kérdeznünk most magunktól, mi mindent teszünk a világ világossága nélkül. Mert hogy Jézus ezt mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János 8.12. Ami tehát nincs odatéve a fénybe, az mind sötét és mind gonosz, de ezért mi vagyunk felelősségek. Az összes gonossága az emberiségnek, a történelemnek úgy született, hogy nem volt Isten világosságába téve. És testvére, ki kell mondani azt, hogy ez abszolút igaz az egyházban is. Ne gondoljátok, hogy ez csak a templom falai kívüli igazság. A Máté 7.21-23-at hadd idézzem, szerintem az Úr Jézus tanításának az egyik legmegrendítőbb szakasza. Máté 7.21-től ezt olvassuk. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben űztünk-e ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosz tevők. Mi a gonoszság? Isten nélkül élni. Sötétség ez, amit Isten fájdalmas szívvel néz, és szánja nagyon, ahogy Fél Lajos írja a Futás című versében. Mindent lát, amit az ember csinál, és szánja nagyon. Mert a sötétben is vannak egyébként jó cselekedetek, hát erről beszél itt a Máté 7-ben az Úr Jézus. Hát vannak nagy dolgok, vannak nagy egyházi tettek, nagy egyházi események, van, ahol azt mondják gyógyulások, máshol beruházások, ünnepek és egyebek. Vannak jó cselekedetek, még a világban is vannak jó cselekedetek, nem mondjátok, hogy nincsenek. Ha egyik ember megsegíti a másikat, az jó cselekedet. De ha kizárták belőle a világosságot és az ő dicsőségét, ezek a cselekedetek nincsenek felegyezve a mennyben. Nincsenek felegyezve a mennyben. Nagyon szépen tanít erről például Pál, őt is még hadd idézzem, itt a Róma 1-ben. Érdemes megjegyezni ezt a helyet is, a Róma 1:18-22. Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből, az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem, a világ teremtésétől fogva. Ezért nincs mentségük, mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották, mint Istent, hanem hiába valóságokra jutott a gondolkozásukban, és sötétség borult oktalan szívükre. Akik bölcseknek mondják magukat, bolonddá lettek. Vannak a világ sötétjében is jó cselekedetek, de a világ kizárta belőle a világosságot csupa nagybetűvel, kizárta ennek a világosságnak a dicsőségét, ezért ezek a jó cselekedetek nincsenek felegyezve a mennyben. A mennyei hang, tudjátok, így szólt, olvassuk több evangéliumban, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Erről beszél Pál, amikor azt mondja, hogy mindent Jézus nevében tegyetek, akár szóltok, akár cselekedtek, mert ha Jézus nélkül cselekedtek, nincs benne a világosság. Miért engedte el az atya a tékozló fiút? Miért engedte meg Ádám és Éva tettét? Miért engedte meg a legutóbbi bűnödet? A legutóbbi bűnömet. Figyeljétek, feltűnő ebben a történetben, ahogy az Úr Jézus elmeséli, hogy az apa szó nélkül engedelmeskedett a kisebbik fiának. Szó nélkül kiadta a vagyon ráeső részét. Tudjátok, itt egy teremtési alapelvet mutat be az Úr. Ez pedig így szól, a szeretet szabadsága. A szeretet szabadságát mutatja be itt az Úr Jézus. A szeretet, az isteni szeretet tud engedni, tud akár elengedni is. Informál a szeretet, informál, tanít. Ha elolvassuk az 1 Mózes 2-ben, ott a 16.-17. versben, Isten maga elmondja Ádámnak és Évának, hogy nézzétek, minden a tiétek, ez az egy fához ne nyúljatok, mert ha erről esztek, akkor meg fogtok halni. Ezt elmondja szeretettel, és teljesen világosan, előre. Semmiféle zsákba macskát nem árul. A szeretet informál, int, hogy ehhez ne nyúljatok, minden a tiétek. De a szeretet azonnal enged, ha szeretett teremtmény ezt kéri. Testvér, nem vagy bábú, nem vagy robot sem. Ha te azt kéred, hogy engedjen el, elenged. Ha te bűnt akarsz cselekedni, meg fogja engedni. Megengedi nekem is. Csak hogy egyre jobban olvasom az igét, és így állított meg ez a mai szakasz, végtelenül szégyellem magam. Miért csinálok bármit is Isten akarata ellen? Miért csinálom? Hányszor kérdezted, testvér, akár szavak nélkül is, hányszor kérted? Kérted az Istent, lehet, hogy nem mondtad így neki, és mégis kérted, Uram, engedj el. És ugye elengedett. Ugye nem állt oda pallossal, hogy megfenyegessen téged. Meg nem mert tenni. Megengedte. De akkor nem ő a hibás, hogy a világosság nélküli sötétségeket csinálsz. Nem ő a hibás. Az atya elengedte a tékozló fiút, mert szerette. Mert szerette, testvérek. És egyébként is, legyetek őszinték velem együtt, hogyha nem engedte volna el, ha Isten azt mondaná, hogy nem mehetsz el, csak velem élhetsz, hogy föl lennénk háborodva? Mert hát azért öntudatos lények vagyunk. Hogy föl lennénk háborodva? Hol a szabadság? Hol a szabad akarat is? Hasonlók. Szó nélkül enged az apa, egy megjegyzése sincs, szétosztja a vagyont, és elengedi a fiút, mert szerette. És szeretetből kellett megmutatnia, hogy milyen az élet világosság nélkül. És az egész történelem erről szól, hogy Isten folyamatosan mutatja az emberiségnek, milyen az élet világosság nélkül. Ha ezt választottátok, meg ha ehhez ragaszkodtok, kicsiben és nagyban, magánéletetekben és közösségetekben, nemzetben és politikában. Ha ehhez ragaszkodtok, hát menjetek, és lássátok meg, milyen az élet világosság nélkül. Sokat idézem, de úgy érzem, most is kell a Titanicot, hogy az a bizonyos felirat, hogy no God, ez körülbelül azt jelentette, nem kell Isten, nincs Isten. És elindul a hajó, de Isten nélkül sötét van, és nem látják a jéghegyet. De ezért nem Isten felelős, hanem te és én. Szó szerint igaz testvérek, amit az Úr Jézustól is nehezen fogadunk el, nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Pedig így van. És meg kell látni az egész emberiségnek, hogy nélküle mire jut. És akkor is igaz ez, ha a templomokban emlegetik őt millió számra a földön. De nem emlegetésről szól a kereszténység. Nem szép tanításokról, bibliai citátumok felidézéséről, hanem engedelmességről. Arról, hogy megértem és elfogadom, a világosság nélkül újra és újra sötét dolgokat csinálok. És mint a falat kenyérre, úgy van szükségem az ő világosságára. És ki kell mondani, testvérek, hogy aki a világosság mellőzésével él a haláláig, az a világosság mellőzésével fog élni a halála után is. A világosság mellőzésével fog élni, mert ez, testvérek, ez nem választás kérdése, meg szavazás, hogy a halál után élünk-e vagy nem. Ezt nem mi döntjük el. Ezt azért is mondom, hogy ha netán valakinek öngyilkosság jutna eszébe, hát nem oldott meg vele semmit, vagy nem oldana meg vele semmit. Sőt, nagyon is elrontaná a helyzetét, mert a halál után már nem tud változtatni. Itt és most még lehet. De ha valaki a világosságot egész életében mellőzi, a halála után is a világosság nélkül fog élni. Ezt nevezi a Biblia pokolnak. És röviden, testvérek, bár tudjátok, gondoljátok át újra, hogyan lehet visszatérni a fénybe. A fénybe. Olyan szépen itt van a tékozló fiú példázatában, a 17. elstől a 20-ig. Most csak egy-egy kulcs szót emelek már ki. Ott a disznók vájújánál ez a fiú magába szállt. Megállt. Sokszor ennyi elég, hogy elindulj az Isten felé. Megállsz. És elgondolkozol az életedről. Hogy éltem, mit csináltam én eddig? Magába szállt. Aztán kimondja, éhen halok. Vagyis elismeri, hogy mindenem lehetne és volt, de nincs igazán semmim, mert nem vagyok az atyánál. Ezt ma úgy mondhatod ki, és mondhatom ki, hogy mindenem megvan alapvetően, de örömöm nincs. És mindened meg lehet, és tényleg lehetsz milliómos és milliárdos. De örömöd nincs, mint ahogy békességed se. Mert ezek a világosság gyümölcsei. És a sötétség nem tudja megteremni őket. Éhen halok, mondja a fiatal ember, elismeri, nincs a helyén. És ki is mondja aztán, hogy vétkeztem, vagyis azt mondja, ez az igazság, az az igazság, hogy én mentem el. Én mentem el. Ezt kell elismerni a megtérésben. Uram, én mentem el tőled. én fordítottam hátat neked, én választottam a magam útját, én bizony, nem te, és nem mások vittek rossz utakra engem. Vétkeztem. Nem küldött el senki a sötétségbe. Magam választottam. Aztán azt mondja ki ez a fiatalember, nem vagyok méltó. Mert tudjátok, csak az alázaté a jövő. Csak az alázaté és az alázatosaké a jövő. A gőgösöknek nincs jövőjük. Nem vagyok méltó. De végül itt is elhangzik egy szóban az evangélium, amit olyan jó újra és újra elmondani, itt is, most is és mindig, megszánta az Isten. Megszánta. Ebben benne van a kereszt evangéliuma. Ebben benne van minden. Ebben benne van, amit egyik legkedvesebb irodalmi alkotásom, mármint nem az enyém, hanem Arany Jánosé fogalmaz meg a Szondi két apródjában. Jézus a kezében kész a kegyelem, egyenest oda fog folyamodni. Értitek? Ez a hitvalló, hitrejutó ember imája meggyőződése. Ezzel vág vissza a büszke töröknek. Jézus a kezében kész a kegyelem, egyenest oda fog folyamodni. Mert az Isten megszánta a mi nyomorult kicsi életünket, olyan jó elmondani, tiedet, itt vagy, hallod, bárhol hallod esetleg felvételről. Az Isten megszánta a mi életünket, és belevilágítja a világosságát a szívünkbe, és nem hagy magunkra. Pedig már annyiszor elküldtük, már annyiszor kihagytuk, már annyiszor a sötétségben voltunk, és a sötétség cselekedeteit cselekedtük, de ő újra és újra felkínálja. Jézusért elfogadlak, megbocsátok, fiam vagy. Megtette mindent. Mert tudjátok végül, az igazi kérdés nem az ám, hogy miért van gonoszság, meg miért engedte meg Isten ezt vagy azt. Miért engedte meg a keresztet? Ha valaki titeket nagyon támad ezzel a kérdéssel, hogy miért engedte meg Isten, akkor kérdezzetek vissza. Te elgondolkoztál már, hogy miért engedte, hogy az egyetlen egy fia ilyen szörnyű módon kimúljon? Na, ezen rágódj egy kicsit, barátom. Ezt gondold át. Miért engedte az Isten, hogy Jézus Krisztus ilyen gyalázatos módon szenvedjen, és a legalantasabb módon kimúljon? És a válasz lassan meg fogod találni. Szeretetből. Ennyi a válasz. Szeretetből engedte meg. És végül, ha összefoglaljuk, testvérek, az a döbbenetes, hogy Isten mindent szeretetből enged meg, amit megenged. Gondoljátok majd végig, meg gondoljátok tovább. Mert akik az Istent szeretik, minden javukra van. Erre nem azt mondjuk a végén most, hogy így legyen, hanem hogy így van. Halleluja! Halleluja! Amen. Ének szóban feleljünk, kedves testvérek, a hallott igére, és énekeljük a 164. dicséretünk harmadik versét. Dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság. Így helyünkön maradva imádkozzunk. Úr Jézus, olyan csodálatos, hogy Te magad vagy a világosság, és minden világosság forrása. Még fizikai értelemben is így van ez, de még inkább lelkileg. Ahova téged meghívnak, ahova téged beengednek, ott felragyog a fény. És ott a fényben lepleződik le, hogy mennyire sötét volt korábban. Ott a fényben lepleződnek le sötét foltok, ott derül ki, hogy milyen értelmetlen az életünk nélküled. Mennyi mindent csinálunk és igyekszünk a jóra, és közben úgy forgolódunk az életünkben, mint az elefánt a porcelánboltban. Tönkreteszünk kapcsolatokat, tönkreteszünk házasságokat. Nemzet nemzet ellen támad, család családra acsarkodik, pedig nem kellene így lennie. Te a fény vagy az örökkévaló fényből, és ezt a világot úgy alkottad meg, hogy legyen hő, meleg, a szeretet melege, és hogy az soha el ne fogyjon, és úgy alkottad meg, hogy legyen fény, igazság, igazságosság, és az soha meg ne rendüljön. Mégis annyira szerettél, hogy szabadon engedted az embert, és azt mondtad, ha nélkülem akarod, hát csináld. De nélküled, Urunk, sötét van. Sötét van a szívünkben, sötét van a családunkban, a társadalomban, a hazában, Európában. Sötét van a világon, Urunk, nélküled. Kérünk, jöjj el hozzánk. Úr Jézus, jöjj el hozzánk, és itt most hadd könyörögjünk különösen ezért a városért, ahol élünk, élhetünk, de könyörgünk a kontinensért, határon túlélő magyar testvéreinkért és más nemzetekért. Kérünk téged, Úr Jézus, hogy ragyogjon föl a te fényed. Szeretnénk valóban látni téged lelki szemeinkkel, és követni bármerre mész. Mert te nem a disznók vájukhoz vezetsz bennünket, mert te nálad bőséges az eredel. És aki elmondhatja, hogy veled vagyok és veled leszek, az mindörökre él. Akit te megszólítottál és házadba fogadtál, aki már tudhatja, hogy gyermeked, az hallja újra, mindenem a tiéd. És örüljünk, Urunk, együtt, örüljünk neked, és örüljünk veled. Kérünk, hallgass meg imádságunkat, és kérünk, taníts minket szüntelen imádkozni, mindig mindent a világosságba helyezni, és úgy dönteni, és leplezni mindent, ami hamis, ami csalás, ami féligasság. Hadd járjunk tiszta fényben. Köszönjük, hogy mindez lehet. Köszönjük, hogy így hordozhatjuk előtted egész életünket, és egymást is, kérve a te fényed gyógyító erejét. Kérünk, vigasztald meg gyászoló testvéreinket, adj nekik örömet az élet, az örök élet reményében. Kérünk, gyógyíts betegeinket, állj oda, és a te gyógyító hatalmaddal vedd körül őket, és légy ott az utolsó óránkon, amikor majd elmegyünk, hogy tudjuk, akik a világosság fiai, azok a halál után is a világosságba érkeznek. Kérünk, Úr Jézus, így hallgass meg, áldj meg és tarts meg mindnyájunkat a te nagy nevedért. Áld meg az új tanévet, kérünk, gyerekeket, felnőtteket, óvodásokat, iskolásokat. Áld meg szolgáltató központunkat, Calvin otthonunkat, hogy az ottani lakók, idősek vagy fogyatékkal élők tapasztalhassák a te fényedet, a szeretet fényét és a fény szeretetét. Tapasztalhassák mindazok, akik ránk bízattak temetőkben vagy máshol, hogy jó az Úr és örökké való az ő kegyelme. Köszönjük, hogy mindaz, amit cselekszel, és mindaz, amit megengedsz, szeretetből történik. Ezért áldjuk, magasztaljuk és dicsérjük a te szent neved. Amen. Helyünkről felállva imádkozzuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a világ világosságában, az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Befejezésül a 301. dicséretből énekeljünk. A 301. dicséretnek az első 2. és a 7.-8. versét. 301. első 2. illetve a 2 utolsó versét. Új világosság jelenék, ó tévejgés, csendesedék.